Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 46. Zsoltárunk első versszakát. A 46. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Az Isten a mi reménységünk. Helyünket elfoglalva, folytassuk Urunk magasztalását énekszóval, énekeljük a 206. dicséretünk első 3 versszakát. A 206. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Én Istenem, sok nagy bűnöm, lelkemet szorongatják. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét, úgy, ahogy az írva található Sámuel második könyvében, annak a 17. fejezetében, az első 14 versben. Tehát Sámuel második könyvének 17. fejezetében, az első 14 versben így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Mondd azért Ahitófel Abszalomnak, engedj kiválasztanom 12 000 embert, hogy felkeljek és üldözzem Dávidot ez éjjel, és megtámadom őt, míg fáradt és erőtlen kezű. Megrettentem őt, és megfutamodik az egész nép, mely vele van, és a királyt magát megölöm. És visszavezetem te hozzád az egész népet, mert az egésznek visszatérése attól a férfiútól függ, akit te üldözöl. És akkor az egész nép békességben lesz. Igen, tetszik-e beszéd Absalonnak és Izrael minden véneinek. És mondta Absalon, hívják ide mégis az arkeabeli kúsait, és hallgassuk meg, mit szól ő is. És mikor megérkezik Húsai Absalonhoz, mondta néki Absalon ilyenképpen. Ahitófel ilyen tanácsot ad. Megfogadjuk-e az ő szavát, vagy ne? Szólj hozzá! Mondta akkor Húsai Absalonnak. Nem jó tanács az, amelyet Ahitófel ez egyszer adott. És mondta Húsai. Tudod magad, hogy a te atyád és az ő emberei igen erős vitézek és igen elkeseredett szívűek, mint a kölykeitől megfosztott medve a mezőn. Annak felette a te atyád igen hadakozó ember, ki nem alszik a néppel együtt. Ilyenkor ő valami barlangban lappang, vagy valami más helyen, és meglehet, hogy mindjárt kezdetben elesvén némelyek közülük, valaki meghallja, és ezt kezdi mondani, megveretett az Absalon népe. És még az erős vitéz is, kinek szíve olyan, mint az oroszlánnak szíve, igen megrémül, mert az egész Izrael tudja, hogy a te atyád igen erős vitéz, és azok is, akik vele vannak, erős vitézek. Én azért azt tanácsolom, hogy gyűjtsd magadhoz az egész Izraelt, Dántól fogva, mind Beérsebáig, oly számba, mint a tenger partján való föveny, és magad is menj el a hadba. Akkor aztán támadjuk meg őt azon a helyen, ahol található, és úgy lepjük meg őt, miként a harmat a földre esik, hogy se közüle, se azok közül, akik vele vannak, egy se maradjon meg. Ha pedig városba szaladna, mind az egész Izrael köteleket húzzon a város körül, és vonjuk azt a patakba, hogy még csak egy kövecskét se találjanak ott. És mondta Absalon és Izraelnek minden férfia, jobb az arkeabeli kúsainak tanácsa az Ahitófel tanácsánál. Az Úr parancsolta vala pedig, hogy az Ahitófel tanácsa elvetessék, mely jó vala, hogy veszedelmet hozzon az Úr Absalonra. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, emeljük a mi szívünket Urunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy a mai napon is összegyűjtöttél bennünket ide a te házadba, az igét hallására. Hálásak vagyunk neked azért, hogy a te igédből, amelyet leírattál nekünk, ebből megismerhetünk téged. És olyan Istennek ismerhetünk meg, akinek gondja van itt a földi dolgokra, olyan Istennek ismerhetünk meg, aki kezedben tartod a történelem eseményeit, azoknak folyását, és a te akaratod szerint mennek, zajlanak a dolgok itt, akár az emberek életébe, akár népek, országok életébe. Urunk, köszönjük, hogy te ilyen mindenható és mindentudó Isten vagy, akinek nem okoz nehézséget, hogy mindezt átlássa és kézben tartsa. Látod, Urunk, hogy mi milyen porszemnyiek vagyunk hozzád képest, és nem csak porszemnyiek vagyunk, hanem sokszor a te akaratod és rendelésed ellen kézzel-lábbal hadakozó és küzdő emberek vagyunk. Úgy, ahogy itt ebbe a tanácsba is sokan a te akaratod és a te felkented ellen akartak hadakozni. Látod, Urunk, hogy mennyi vétek terheli a mi életünket is. Látod, hogy mennyire el tud választani bennünket az te tőled. De kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk, és ne a bűneink szerint bánj velünk, hanem kegyelmesen hajolj most hozzánk közel, és a te bűnbocsánatodnak örömhírét hirdettest közöttünk. Kérünk, Urunk, hogy te adj világosságot, hogy meglássuk, hogy mi az, ami a te akaratod ellen való, hogy meglássuk a vétkeinket, és kérünk, Urunk, hogy te adj világosságot a szívünkbe, hogy el is akarjunk ezektől fordulni. Urunk, azért jövünk hozzád, hogy mindezt te munkáld ki a szívünkbe, mert látod, hogy magunktól erre képtelenek vagyunk. Egyedül a te irgalmadra támaszkodva, azt kérve, jövünk most te hozzád. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és légy itt jelen közöttünk szent lelkeddel. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatsz bennünket, Urunk. Amen. Most ige hirdetésre készülve énekeljük a 370. dicséretünk második versszakát. 370. dicséretünk második versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának 14. fejezetében, az első, második és a 10-11. Versekben eképpen. Két nap múlva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mi módon fogják meg, és öljék meg őt. Mert azt mondják vala, ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön. Akkor Júdás, az iskariótes, egy a 12 közül, elméne a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja. Azok pedig, amint meghallák, örvendezének, és ígérék, hogy pénzt adnak néki. Ő pedig keresi vala, mi módon árulhatná el őt jó alkalommal. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, két héttel ezelőtt, ti vasárnapon Jézus megkenetéséről prédikálhattam itt is, ahol egy asszony, Mária, páratlan áldozatot hozott Jézusért. Ez a páratlan áldozat abból állt, hogy egy elképesztően drága parfümolajat az utolsó cseppig kitöltve megkente Jézust. És ezzel az alázatos és áldottkész viszonyulással, amit itt Mária tanúsított, ezzel éles ellentétben áll a főpapok, valamint iskariótes Júdás viselkedése, ami a megkenetés előtt és után szerepel itt az evangéliumban, és ez a szendvics-szerű leírás csak még inkább kiemeli ezt a kontrasztot. Mária bármit kész megtenni, hogy Jézus szolgálja, és a főpapok is bármit készek megtenni, csak éppen azért, hogy Jézust elveszítsék, hogy őt megöljék. És az is érdekes, hogy a főpapok Jézus halálát kívánják, Jézus pedig arról beszél, hogy az asszony áldozata, a megkenetés, az az ő temetésére vonatkozott már előre. Az elkövetkezendő temetésére kente fel őt. És ezt megemlítettem két héttel ezelőtt is, hogy Jézus itt már a keresztre készül. Arra készül, hogy szembenézzen a kiszolgáltatottsággal, hogy szembenézzen a szenvedéssel, és szembenézzen a halállal. Mert Jézus tudta, hogy mi vár rá, tudta jó, hogy mit vállalt ő önként azért, hogy a bűneinkre bocsánatot szerezzen. És érdekes, hogy a Szentírás Jézus készülődésé mellett beszámol az ellenségei készülődéséről, erről olvastam most, a főpapok tanácsáról, Júdás piszkos alkujáról, ezek, amelyekről ma hallhatunk. Sőt, a végén még az is kiderül, hogy ezek az eseményszálak összefutnak Isten rendelésében. Tehát a főpapok tanácsával kezdeném most. Márk azt írja, hogy a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogy Jézust valamiképpen csellel elfogják és megöljék. És ha csak ezt olvassuk, akkor ez alapján még akár azt is gondolhatnánk, hogy mindössze pár emberről van szó, pár vallási vezető ilyen titkos terveket szövöget magában, de nem így volt. Máté leírja, hogy összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában. Tehát a főpapok és a nép vénei, sőt Jánosnál azt olvashatjuk, hogy összehívták a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot. Ez a nagy tanács, a Sanhedrin vagy vének tanácsaként is olvashatunk róla, ez a legfelsőbb zsidó törvényszék volt. 70 tagja volt, plusz még egy az elnök, az a mindenkori főpap. És a tanács tagjai, az a 70 ember, azok köztiszteletben álló személyek voltak, vagy a felsőbb papságnak a tagjai, vagy írástudók, vagy esetleg a világi nemességből származó emberek. És ez a nagy tanács tényleg nagy volt. 70 ember azért nem olyan kevés, és elég nagy befolyással bírt, vagy hatalommal bírt. Tehát a nagy tanácsnak saját rendőrsége volt, jogában állt letartóztatni, jogában állt kihallgatni, tárgyalást folytatni, még ítéletet is hozhatott, egyedül halálos ítéletet azt annak a meghozatalára nem voltak jogosultak itt Jézus korában, mert kivégzésre parancsot csak a római helytartó adhatott ki, de egyéb esetekben ők rendelkezhettek. Tehát amikor a főpapok keresik az alkalmat, ezt írja Márk, akkor a nagy tanács ülésezik, a zsidó nép vallási és politikai előjárói mind együtt vannak, és ők azt tárgyalják, hogy mit kezdjenek a názáreti Jézussal. Tehát ez nem csak egy ilyen titkos terv, hanem sok embert érint, és ők erről beszélnek. Hát az, hogy nem szimpatizálnak Jézussal, az már ennél jóval korábban kiderült. Az írástudók állandó kötekedése, ez már Márk evangéliumának a második fejezetében megjelenik. Már ott is megfigyelhető. Ott is háborognak, ott okoskodnak, ott kirajzolódik ez a teljes szembenállás, a teljes elutasítás a részükről. És ez a szembenállás, meg ez a konfliktus, ez az idő előre haladtával csak még inkább fokozódik, kiéleződik, és itt az evangélium végéhez érve ezt látjuk, hogy itt már összeül a nagy tanács, hogy mit kezdjenek Jézussal. És ennek az oka, hogy ők ennyire szembeálltak Jézussal, ez a féltékenység volt. János evangélista leírja, hogy a fő aggodalmuk az a saját pozíciójuknak az elvesztése volt. Ezt mondták ezen a bizonyos ülésen, Jánosnál olvashatjuk, mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Elveszik tőlünk a helyet. Tehát a probléma gyökere ebben rejlett, hogy ők Jézusban nem a Krisztust látták, nem ismerték fel a megígért messiást benne, hanem ők úgy tekintettek rá, hogy ő a konkurencia. Ő az, aki a mi pozíciónkat veszélybe sodorja. És hadd említsem meg azt, hogy milyen módszereket alkalmaztak Jézus ellen, mert rendkívül tanulságos. Az egyik módszer, amivel az elejétől a végéig próbálkoztak, az a lejáratás volt. Ezt ma divatos kifejezése úgy szoktuk mondani, hogy karaktergyilkosság. Karaktergyilkosság. A karaktergyilkosság arra a jelenségre utal, amikor valakinek egy negatív tulajdonságát vagy egy tettét fókuszba helyezve megpróbálja a sajtó vagy a politikai ellenfél lejáratni. És hát ez a modern kifejezésnek a definíciója, de ezt látjuk, Jézussal szemben ezt gyakorolták, tehát egy illetőnek minden mozdulatát árgus szemekkel figyelik, és amit csak lehet, azt beültetnek egy olyan narratívába, ami azt a szemét rossz színben tünteti fel. És így próbálták Jézust is lejáratni. Így kötöttek bele a gyógyításaiba. Ezt úgy lehet előadni, mint ami rossz dolog. Miért szombatnapon tette? Vagy így kötöttek bele abba, hogy miért nem bőjtől. Ugye, ezt is elő lehet úgy adni, hogy az emberek szemébe rossz színben tűnjön fel. Vagy így a karaktergyilkosság keretében lett a szombati kalásztépésből munka, ami a nyugalom napjának a meggyalázása lett. Így fogták rá, hogy Jézus a Belzebub által űzi ki az ördögöket. Ez az állandó lejáratás ment. És ugyanez folytatódott a jeruzsálemi templomban, ahol számon kérték az ő hatalmát, ott próbálták ilyen kényes kérdésekbe lejáratni, hogy mit mond az adófizetésről, mit mond a feltámadásról. Sőt, ez a lejáratás, ez a karaktergyilkosság egészen a keresztig folytatódott, mert a kereszten azt mondják neki, hogy másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha ő a Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és hogy higgyük. Tehát még ott is ugyanezt a módszert alkalmazzák ellene. Persze Jézusról egyébként ezek lepattantak, ezek a mondva csinált vádak, tehát őt nem lehetett ilyen aljas módszerrel elintézni, és fontos kiemelni, hogy nem ez okozta az ő halálát, hiszen Jézus maga mondta, hogy én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Tehát nem ennek lett az áldozata, csak érdemes megfigyelni, hogy ezt a módszert próbálták ellene alkalmazni. És egy másik módszere itt a nép vezetőinek, amiről itt a felolvasott ige szakaszban is ír Márk, a csalás. Ezt írja, hogy keresték a módját, hogy Jézust valamiképpen csellel elfogják és megöljék. Vagy ugye a Károli szerint csalártsággal mi módon fogják meg. Csellel, csalártsággal elintézni a dolgokat. Álnoksággal, hazugsággal. A nagy tanácsban, ami a legfelsőbb fórum a zsidó törvénykezésben, a Sanhedrin tagjai nem arról beszélgetnek, hogy az igazság miként jusson érvényre, hanem arról, hogy milyen megtévesztést alkalmazzanak annak érdekében, hogy a saját céljukat elérjék, de a népszerűségükön ne essen csorba. Hát érezzük ennek az abszurditását, hogy ők a legfelső törvényszék, és azon gondolkoznak, hogy csellel, csalártsággal, megtévesztéssel vigyék véghez a saját céljukat. Mert hogy tudják, hogy Jézus sokan kedvelik, tudják, hogy sokan követik őt, tudják, hogy sokan nagy tanítónak vagy prófétának tartják, főleg Galileába, ahol sokat tevékenykedett Jézus. És akkor itt az ünnep, sokan jönnek Galileából, hát nehogy valami probléma legyen. Mert hogy ők, a tanács tagjai, ellenfelet látnak benne. És hogyha csak szimplán elfognák és megölnék, akkor Jézus szimpatizánsai szemébe ők lennének a rossz fiúk, és ezt nem akarták. Így maradt az a lehetőség, hogy hát valamit majd hazudni kell, valahogy trükközni kell majd, hogy ez mégse így menjen végbe. És arra jutnak, itt a csalárdság kapcsán, hogy fontos az időzítés, jól kell időzíteni, amikor kevésbé rá összpontosul a figyelem, akkor ezt majd véghez lehet vinni. Ugye ezt mondják, hogy ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép körébe. Hát most itt sokan vannak, nagyon sok ember, sokan vannak Galileából, ahol még inkább ismerik, hát akkor ne most csináljuk, majd valami figyelem elterelő hadművelet, és akkor mellékesen meg Jézust eltesszük láb alól. És akkor ehhez a kettőhöz jön még egy módszer, amit szintén itt láthatunk, Júdás ajánlata kapcsán. Megígérték, hogy pénzt adnak neki. Hát ezt egész egyszerűen úgy hívjuk, hogy korrupció. Lefizetni valakit, hogy a csalásban közreműködjön, és így nyerő pozícióba kerülni, hát ez volt az ő szándékuk. Mert hogy a tanítványi körből valaki tud abban segíteni, hogy ne a nyilvánosság előtt kelljen elfogni, valaki tud ilyen értékes, belsős információkkal szolgálni, és akkor fizetnek neki. És ráadásul, hogy még egy döbbenetes dolgot mondjak, úgy tűnik az igéből, hogy mindezt, ezt a lefizetést, ezt a templom pénzéből tették. Mert hogy amikor Júdás visszaviszi nekik a pénzt, akkor azon dilemmáznak, hogy hát ezt már csak nem tehetjük a persejbe. Tehát nem arról van szó, hogy egy nemes így a saját zsebéből elővesz néhány ezüstöt, hogy na tessék, akkor Júdás menj el, hanem mert akkor ugye ezt ő visszakaphatta volna, jó, hát nem kell, akkor újra zsebre vágom. De nem ezt csinálják, hanem azon gondolkoznak, hogy visszatehetik-e a persejbe. Tehát mondhatjuk, hogy közpénzből, ugye divatos kifejezés megint, közpénzből összeadakozott persely pénzből fizetik le Júdást. Egészen döbbenetes, hogy mit megengedtek maguknak ezek az emberek. És testvérek, úgy látszik, hogy a politikában nem sok minden változott. Én most nem is kezdek el konkrét példákat hozni, de a mai napig ugyanezekkel a módszerekkel nyírják egymást. Azért nem is hozok példát, mert mindenhol látjuk. És hogyha a médiából nem ez ömlik ránk, akkor kimegyünk az utcára, és plakátokon fogjuk ezt látni. A karaktergyilkosságot, meg a lejáratást, meg azt, hogy megpróbálnak megtéveszteni, és egyébként még fizetnek is ezért. Inkább arra terelem a témát, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez. Mert ez sokkal fontosabb. Nem biztos, hogy ezt meg tudjuk változtatni, de mi hogyan viszonyulunk ehhez? Hogy elhisszük-e ezeket a csalárdságokat? Hogy úgy táncolunk-e, ahogy ők fütyülnek, és lehet, hogy észre se veszük, hogy mi megy a háttérbe. Vagy ha fizetnek, akkor megyünk-e utánuk, mert itt ezt látjuk, hogy Júdás oda megy, fizetnek, és akkor ő még azt meg is csinálja, amit neki mondanak. És ez nagyon veszélyes. Persze kiemelem azt, hogy Júdás azzal, hogy elfogadta a pénzt, nem feltétlenül ez lett volna a baj, hanem amiért elfogadta a pénzt. Mert máskor is előfordult már, hogy hatalmon lévő ember vagy emberek pénzt adtak az egyháznak, most így mondom. Tehát ott volt Dávid király, ott volt Salamon király, hatalmas adományokat adtak azért, hogy felépülhessen a templom. Sőt, egészen meglepő, hogy Círus, amikor hazaengedi a babiloni fogságból a zsidókat, ő is egy csomó pénzt ad, hogy na, akkor tessék, aztán arra költitek, amire akarjátok, ott Ezrásnál lehet olvasni ezt. Csak amikor Júdás a pénzért ellenszolgáltatást nyújtott, sőt, ő önként oda ment, hogy hát én szívesen képviselem azt, amit ti, csak adjatok egy kis pénzt, na hát, ott azért komoly gondok vannak. Na, de ezzel már félig rá is tértünk Júdás tettére, és hogy mi a tanulságos az ő viselkedéséből, mert jó, azt egyből láthatjuk, hogy vagy leszűrhetjük tanulságként, hogy ha lehet, akkor ne adjuk el pénzért a barátunkat, vagy főleg Jézust ne áruljuk el pénzért. De Júdás személye azért érdekes, mert a mi tudatunkban ő már úgy él, vagy úgy szerepel, mint az áruló. Júdás az áruló. Már a kisgyerekek is mondogatják az óvodába, hogy árulkodós Júdás. És akkor ez a kép van meg róla. De azt figyelembe kell vennünk, hogy Jézuson kívül mindenki számára ismeretlen volt ez a vonása Júdásnak, egészen addig, amíg a Gecsemáné kertben fel nem tűnt a katonákkal. Tehát addig A többiek nem tudták, hogy Júdás áruló. Jézus tudta, de senki más nem. Tehát látszólag Júdás Jézusnak a követője volt. És itt Márk is hangsúlyozza azt, hogy Júdás, az iskariótes, egy a 12 közül. Ő egy a 12 közül. Ő oda tartozott az apostolok közé, akiket Jézus kiválasztott és elhívott. Mármint ott a földi szolgálatára. Ez egy kiváltság volt, amiben Júdás részesült. Ő egy különleges helyzetben lehetett, mert azt mondja az ige, hogy Jézus nyilvánosan példázatokban tanított, de a tanítványainak mindent megmagyarázott. És Júdás ott volt, amikor Jézus megmagyarázta a példázatokat, és Júdás megtudhatta a példázatok valódi jelentését. Például. Vagy a tanítványoknak sokkal több jelet és csodát mutatott Jézus, mint a nagy nyilvánosságnak. Tehát Júdás például ott volt, amikor Jézus lecsendesítette a tengert. Azt nem sokan látták, de ő igen. Júdás ott volt a vízenjárásnál. És Júdás végig ment velük. Úgy, ahogy a többi apostol, ahogy Péter, János, Máté és a többiek mind mentek Jézussal, Júdás végig ment velük. Sőt, még azt is elmondanám, hogy Júdást ugyanúgy kiküldte Jézus, mint a többieket. Tehát azt írja az ige, hogy kettesével elkezdte kiküldeni Jézus az apostolokat, és megbízta őket az evangélium hirdetésével, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkeken, és akkor ott Júdás valamelyik apostollal párban elment, hogy az evangéliumot hirdesse. Ő is végezte a feladatot. Látszólag ő is ugyanolyan volt, mint a másik 11 tanítvány. Csak hogy a látszat csal. És Istennek nem a látszat számít, amit kívülre mutat az ember, vagy akármi is, hanem az, ami a szívben van. Nem elég a látszat. És ez a tanulság nekünk is, hogy nekünk sem elég a látszat. Nem elég az, hogyha esetleg mi úgy nézünk ki, mint aki keresztjén. Nem elég az, hogy itt vagyok a templomban. Nem elég az, hogy járok a gyülekezetbe. Sőt, lehet, hogy még szolgálatot is végzek, de ha nem Jézusé a fő hely a szívemben, akkor ez semmit nem ér. Persze fontos, hogy itt legyetek, meg hogy én is itt legyek. Fontos, hogy hallgassuk az igét. Én nem erről beszélek, hogy nem kell jönni. Sőt, az is nagyon fontos, hogy látszódjon rajtunk, hogy keresztények vagyunk. Fontos, hogy szolgálatot végezzünk, csak nehogy azt gondoljuk, hogy ezek miatt leszünk kedvesek Isten szemébe. Nehogy azt gondoljuk, hogy a teljesítményünk az elég ahhoz, hogy mi a mennybe jussunk. Júdásnak elég volt egy megtűrt bűn, ami végül teljesen Jézus ellen fordította. Mert megint kiemelem azt, hogy Júdás gonosz ember volt, és mi ezt a képet dédelgetjük magunkba már róla, hogy ő gonosz. Sőt, Lukács azt írja róla, hogy belement a sátán, tehát ő egy ilyen megszállott, valami eszelős lehetett. De ezt sokszor félreértjük ezt az igét, mert mi ezt az árulót, a megszállottat látjuk, és tényleg ide jutott a végén, csak hogy Júdás szemszögéből ez az egész nem tűnt ilyen élesen rossznak. És ez kell, hogy intőjel legyen a számunkra is. Mert hogy Júdás nem egy ilyen sátánista ember volt. Ő ott volt, és ő ott el volt Jézus mellett, de közben a szíve az nem volt Jézusé. A pénzéség, a kabzsiság az volt főleg a szívében. Ennek a bűne, a kabzsiság bűne az ott volt az ő életében. És akkor Júdás ezt úgy gyakorolta is. Ő úgy elszedegetett az erszényből, de nem baj, gondolhatta ő. Úgyse vették észre, a többiek úgyse nagyon tudnak róla. Bűnbánatról nincs szó. Arról, hogy ő felismerné, hogy rosszat csinál, és hogy segítségül hívná Jézust, hogy kegyelmet kérjen tőle, és hogy erőt kérjen a bűn elleni küzdelemben. Ez úgy látszik, hogy fel sem erült Júdásnál. De ő tekinthetett úgy magára, mint aki nem olyan rossz, mert ott van Jézus mellett. Hát
kell pénz, de hát mindenki pénzből él, ugye? És akkor ő így tud hozzájutni. És akkor csinálná a megszokott kis bűnét, és Mária olajából már nem tud hasznot húzni. És akkor ő ott fel is háborodik, hogy ez micsoda pazarlás. Mert akkor, ha eladták volna, megint lehetett volna egy kicsi az övé. Hát akkor ez ettől a bevételtől ő elesett, akkor megy, és máshonnan fog majd pénzt szerezni, és egyszer csak ott találja magát, hogy Isten fiát árulta el ezüstért. És erre később ő valamilyen módon ráeszmélt, hogy nagy hibát követett el, de az igazi bűnbánatig a megtérésig már nem jutott el. Tehát az, hogy a sátán bement Júdásba, az erre vonatkozik, ezt Calvin mondja, hogy a sátán akkor terjesztette ki teljesen a hatalmát fölötte, hogy kétségbe esetten rohanjon a saját pusztulásába. Amikor megsemmisíti az Isten félelmet, kioltja az értelem fényét, sőt, még a szégyen érzetet is elűzi. Ezért térjünk észre idejében, nehogy hosszas keménységünk megszilárdíthassa bennünk az ő uralmát. Tehát Júdás el volt a bűnével, és az oda vezetett, hogy a végén ő lett az áruló. A világ legismertebb tolvaj árulója lett. Vagyis nekünk is meg kell térni. Ez az egyetlen esélyünk. Nehogy hamis biztonságérzetben ringassuk magunkat, hogy hát én sem vagyok olyan rossz ember, mások is ezt csinálják. Ez önáltatás. Nem szabad megtűrni és dédelgetni a bűneinket. Nehogy a bűneink fontosabbak legyenek annál, hogy odaforduljunk Krisztushoz. Mert ha a bűneinkben maradunk, akkor kiszolgáltatjuk magunkat a sátán kénye kedvének. Ha azonban felismerjük, hogy elveszettek vagyunk, és nem tudunk megszabadulni tőlük, hogyha Krisztusra bízzuk magunkat, ha őt hívjuk segítségül, hogy Uram, szabadíts meg engem, akkor ő megszabadít, és akkor viszont már semmi sem ragadhat ki az ő kezéből. A Krisztus szerető karjaiból. Tehát ő meg tud szabadítani, ő megbocsátja a vétkeinket, meg tud tisztítani, csak forduljunk oda hozzá. Ezek a dédelgetett bűnök sosem adnak megelégedést. De ha Krisztushoz megyünk, nála békesség, megelégedés, biztonság, minden ott vár ránk. És még egy utolsó dologról szeretnék pár szót ejteni, hogy ez az egész cselszövés, árulás, ami itt zajlik, ez azért történhetett meg, mert Isten így rendelte. Ez Istennek a rendelése. Úgy rendelte, hogy ezeket a dolgokat ő felhasználja az üdv tervében. Krisztus nem az ellenségei önkénye ragadta el és juttatta vaktában a halálra, hanem az isteni rendelés vezette őt oda. Mert az engesztelésbe vetett hitünk alapja az, hogy áldozata azért volt kedves Istennek, mert ő kezdettől fogva így rendelte el. Mondja megint csak Calvin. Persze a tanács tagjaiban és Júdásban nem ez volt a motiváció, hogy hát Isten ezt rendelte, akkor valamit kell csinálnunk Jézus ellen. Ők ugye, ahogy mondtam, a féltékenységből, a saját pozíciójuk féltéséből, a gazdagság reménységéből fakadóan cselekedtek. Ez volt az ő motivációjuk. Nem az, hogy Isten akaratát betöltsék. Ők a saját pecsenyéjüket sütögették, és ezért nincsen mentségük. De az Úr az ő lázadásukat, az ő ármánykodásukat is fel tudta használni arra, hogy az üdvözítő tervét véghez vigye. És ez nagyon fontos a számunkra, hogy Isten a bűnösöknek a csalátságán keresztül is az ő üdv tervét végrehajtja. Sőt, egyébként még egy ilyen kis fricska is megjelenik itt az igébe, mert ha bár Jézus tényleg kivégeztethették végül a főpapok, de csak nem úgy lesz, ahogy ők azt eltervezték. Ugye ez volt a tanácsnak a döntése, hogy na, akkor ne az ünnepen, vagy nehogy zendülés legyen. És akkor az Úr azt mondja, hogy de, az ünnepen. Majd Isten megmondja, hogy az mikor lesz. Az emberek tanácskozhatnak, amit akarnak, de a megvalósulást az Úr adja. És ő mindig a tervének az előre mozdításának megfelelően cselekszik. Ezért olvastam föl egyébként a Dávid történetét. Nagyon hasonló, ahogy ott tanácskoznak a felkent király ellen, ugye Dávid ellen, és itt meg tanácskoznak a Dávid fia ellen, Krisztus ellen. És akkor ott születik egy tanács, amit aztán Isten meghiúsít, és más lesz belőle. És itt megint csak születik egy döntés, és aztán Isten megint csak meghiúsítja, és úgy lesz, ahogy azt ő akarja. Ha kell, az Úr módosít ezeken a dolgokon, azért, hogy a felkent Krisztus a Páska ünnepén halljon meg, mert ő ezt így rendelte, hogy ő tökéletes bárányként akkor mutassa beértünk az engesztelő áldozatot. Ezt rendelte, ezt végezte el, hogy így lesz a mi megváltásunk, és akkor így is lett. És ez, hogy Isten ilyen módon kézben tartja a dolgokat, ez nagyon reményt keltő a számunkra. Mert mi is látjuk ezeket a cselszövéseket. Látjuk az ármánykodásokat, már amit látunk belőle, látjuk a támadást Krisztus ellen, látjuk a támadást az egyház ellen, nem tudom, hogy nézte-e valaki az olimpia megnyitóját, látjuk, hogy gúnytűznek az utolsó vacsorából, de minden ilyen gonoszság, minden lázadás csak addig is úgy mehet, ahogy Isten engedi, és valamilyen módon az ő országának az eljöveteléhez víz közeled. Mert Isten ezeket erre használja föl, még ezeket is. Lehet, hogy mi nem értjük, hogy, meg nem látjuk a módját. Ha ott ültünk volna a nagy tanácsba, akkor se értettük volna, hogy ez miért így történik, utólag viszont könnyebb meglátni. Tehát ez nekünk reménységre ad okot, hogy Isten kézbe tartja a dolgokat. Befejezem testvérek azzal, hogy a mai igében láthattuk a vezetőknek ezt a tanácsát, hogy milyen aljas módszerekkel igyekeztek a saját hatalmukat megtartani, és tényleg Isten óvjon bennünket attól, hogy felüljünk az ilyen megtévesztéseknek. És láthatjuk Júdásnak a tettét, ami szintén egy intő példa, hogy ne nyugodjunk addig, amíg Jézushoz nem fordulunk, és nem az övé a szívünk. Mert a bűnök csak még rosszabb helyzetre vezetnek bennünket, a bűn megtűrése, vagy az, hogyha magunk próbálunk vele szembenézni, ha azt mondjuk, hogy hát ezt én még kézbe tartom, még uralom, az könnyen hasonló tragédiához vezethet a mi életünkbe is. Csak Krisztus tud megszabadítani és feloldozni, és ő tud erőt és bölcsességet adni, hogy hogyan követhetjük őt. És láthatjuk Istennek a rendelését, ami hogyha kell, akkor felülírja az emberek tanácsát, és minden helyzetben az ő országának eljövetelei felé vezeti az eseményeket. Hát készüljünk erre, készüljünk Isten országának az eljövetelére, sőt, ő készítsen bennünket erre. Legyen így. Amen. Jöjjetek most fennállva, adjunk hálát és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te betekintést engedsz nekünk a dolgok miértjébe. Köszönjük, Urunk, hogy megmutatod, és ma is megmutattad, hogy minden a te akaratod szerint zajlik. Nincs olyan hatalom, nincs olyan tanács, nincs olyan emberi pozíció, ami felül tudná írni a te döntésedet. Nincs olyan, ami nálad nagyobb lenne. De látjuk, Urunk, hogy hagyod, hogy egy darabig elmenjen a gonoszság. Látjuk, Urunk, hogy a bűnnek nagy súlya van, és terjed a világban. De köszönjük, Urunk, hogyha ezt felismerhetjük, és hozzád jöhetünk, hogy könyörülj rajtunk. Mert mi bennünk is, a mi szívünkben is ott van a hajlam arra, hogy ellened tanácskozzunk, Urunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te azért jöttél, hogy ebből megszabadíts bennünket. Kérünk te add, hogy mi ne a te tőled elpártolók közé tartozzunk, hanem szívben is tudjunk hozzád közeledni, ha már így fizikailag közeledünk itt a gyülekezeten keresztül. Kérünk, Urunk, hogyha halljuk a Te igédet, az ne legyen hiába való, hanem formálja át a mi szívünket, és hadd hozzon a gyümölcsöket. Urunk, szeretnénk, hogyha nem ilyen kudarc lenne a mi életünk, mint Júdásé, hanem Téged tudnánk szolgálni, és Téged követve eljuthatnánk a mennyek országába. Urunk, köszönjük Neked, hogy Te már itt is erre készültél, hogy megválts bennünket, hogy drága véreddel megfizess értünk a mi életünkért. Kérünk, hogy hadd fogadjuk ezt igaz hittel a szívünkbe. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy Te légy a Te népednek, ennek a gyülekezetnek is az építője, megtartója. Urunk, eléd hozzuk a gyermekeket, köszönjük, hogy közöttük is szól a Te igéd. Kérünk, hogy az ő szívükben is Te munkálkodj. Urunk, kérünk Téged a fiatalokért, különösen is a most kezdődő táborért, hogy Te őrizd meg azokat, akik elutaztak, és Te add, hogy lelki épülésükre szolgálhasson ez az alkalom. Urunk, kérünk Téged az idősekért, a betegekért, hogy Te légy megtartójuk, erősítőjük. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk országunkat, népünket. Kérünk, hogy Te adj világosságot, Te adj megtérést, ébredést, hozzád való közeledést, hogy ne a családság legyen, ami jellemzi az országunkat és a vezetőit is. Te tudsz ezen, Urunk, egyedül változtatni, Te tudod ezt megadni. Kérünk, hogy maradj velünk, Urunk, ígéreted szerint, és őrizd a mi életünket. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hadd mondjam el, hirdetem, hogy az ifjúsági hét Svitben most kezdődik, már úton vannak, oda utaznak, és a héten reméljük, hogy egy nagyon áldott alkalomban lesz részük az ifiseknek. Az Úr vigyázzon rájuk ott a hegyekbe, de nagyon szép környezetbe is. Az ige mellett lehetnek majd. Hirdetem, hogy a héten, az előttünk álló héten a keddi bibliaóra megtartásra kerül, és vasárnap is az istentisztelet ugyanígy 9 órától. Jövő vasárnap már nem én fogok igét hirdetni, hanem Síposete Zoltán. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most istentiszteletünk zárásaként énekeljük a már megkezdett 206. dicséretünk végét. A 6. versszakától kezdődően. A 206. dicséretünket énekeljük a 6. versszakától, amely így kezdődik. Nyújtsd kegyelmed és szent lelked, hogy engem vezéreljen. Nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük most el. Áldás békességet!